Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. A pápa fogadta a német elnököt. A középpontban Ukrajna és Gáza. Leó pápa beszéde a Civiltà Cattolica olasz jezsuita folyóirathoz. Krisztus tekintetével láttassák a világot. 14. Leó üzenete az ördögűzőkhöz. Szolgálatotok szükséges és kényes feladat. Ismerős arcok. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 26. vasárnapra. Leó pápa az olasz jezsuita folyóirathoz. Krisztus tekintetével láttassák a világot. Alapításának 175. évfordulója alkalmából fogadta a Vatikánban Leó pápa a rangos olasz jezsuita folyóirat, a Civiltà Cattolica íróit és munkatársait, akiket Pater Arturo Sosa generális kísért el az audienciára. Járuljanak hozzá egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, hirdessék a remény útját, vagyis Krisztust, segítsék a rászorulókat, buzdította őket a pápa.
Colgo dunque l'occasione per ringraziare a tutti voi per il servizio così fedele e generoso.
A Szentatya köszönetet mondott hűséges és nagylelkű szolgálatukért, amelyet az apostoli szentszék javára végeznek oly sok éve. Munkájukkal jelenvalóvá tették az egyházat a kultúra világában, a pápa tanításával és a szentszék iránymutatásával összhangban. Világ az ablakra, ahogy valaki megfogalmazta a folyóiratot, dicsérve annak nyitottságát, mellyel képes az aktualitásokhoz nyúlni anélkül, hogy félne szembenézni a kihívásokkal és ellentmondásokkal. Három fő szempontot emelt ki tevékenységükből a pápa. Intelligens és tényleges cselekvésre nevelni az embereket a világban, a legutolsók szószólójának, valamint a remény hírnökeinek lenni.
Circa il primo aspetto, ciò che scrivete può aiutare i vostri lettori a comprendere meglio la società complessa in cui viviamo.
Írásaikkal segíthetik az olvasókat abban, hogy jobban megértsék az összetett társadalmat, amelyben élünk, a benne rejlő lehetőségekkel és gyöngeségekkel, keresve az idők jeleit, amelyre a II. Vatikáni zsinat szólított bennünket. Ezáltal hathatós támogatást kapnak politikai szinten is olyan témák feldolgozásához, mint a társadalmi egyenlőség, a család, az oktatás, az új technológiai kihívások és a béke. Cikkeiken keresztül hermeneutikai eszközöket és hasznos cselekvési szempontokat adnak az olvasók kezébe ahhoz, hogy hozzájáruljanak egy igazságosabb és testvéribb világ építéséhez, az igazság és a szabadság égisze alatt. Ahogy Szent II. János Pál mondta 1994-ben a Civiltà Cattolica közösségének, az egyház szerepe, amelyet visszhangozniuk és terjeszteniük kell, hogy a szeretet és a béke evangéliumát hirdessék, előmozdítva az igazságosságot, a testvériség szellemét, és tudatosítsák az emberekben közös sorsukat. Mindez elengedhetetlen feltétele a népek közötti hiteles békeépítésének. Ez elvezet bennünket a második ponthoz. A szegények és kirekesztettek szószólói legyenek.
Papa Francesco ha scritto che nell'annuncio del Vangelo c'è un segno che non deve mai mancare. L'opzione per gli ultimi, per quelli che la società scarta e getta via.
Ferenc pápa azt írta Evangelii Gaudium kezdetű apostoli buzdításában, hogy az evangélium hirdetéséből sohasem hiányozhat a legutolsók iránti figyelem, akiket a társadalom kiselejtez és eldob. Ez tehát minden keresztény életének és küldetésének alapvető vonása. Ehhez először meg kell hallgatni őket, és odahajolni a szenvedőkhöz, hogy meghalljuk csöndes kiáltásokban Krisztust, aki azt mondja, szomjazom. Csak így tudjuk hitelesen és profétai módon visszhangozni azok hangját, akik szükséget szenvednek, áthatolva az elszigeteltség, a magány és a süketség falain. 14. Leó pápa beszédének harmadik fő gondolataként azt fejtette ki, miként legyenek a Civiltà Cattolica írói a remény hírnökei. Arról van szó, hogy ellene kell szegülni a közönyös magatartásnak, mely érzéketlen marad mások iránt, nem veszi figyelembe jogos igényüket a jövőre, illetve arról, hogy leküzdjék a csalódást azoknál, akik nem hisznek már új utakban. De legfőképpen hirdetniük kell azt, hogy számunkra az utolsó remény Krisztus, a mi utunk. Benne és vele nem lesznek zsákutcák az életünkben, és olyan nehéz és komplikált helyzetek sem, amelyek megállítanának és megakadályoznák, hogy bizalommal szeressük Istent és testvéreinket.
Come ha scritto Benedetto XVI, al di là di successi e fallimenti, io so che la mia vita personale e la storia nel suo insieme.
Ahogy 16. Benedek írta Spe Salvi kezdetű enciklikájában, a sikereken és kudarcokon túl én tudom, hogy személyes életemet és egész történetemet a szeretet elpusztíthatatlan ereje őrzi, ezért találom meg újra és mindig a bátorságot arra, hogy cselekedjek és tovább lépjek. Fontos üzenet ez, főként egy egyre inkább önmagába záruló világban. A Szentatya végül Ferenc pápa szavait idézte, melyekkel nem sokkal halála előtt fordult a 175 éves Civiltà Cattolica folyóirat igazgatójához. Arra buzdította őket, hogy örömmel folytassák munkájukat, a jó újságíráson keresztül, mely semmi máshoz nem igazodik, csak az evangéliumhoz. Mindenkit meghallgatva és magáévá téve azt az alázatos szelídséget, ami jót tesz a szívnek. Akkor lesz valóban katolikus egy folyóirat, ha a Krisztus tekintetével szemléli a világot, és ezt adja át, erről tanúskodik. Ez a küldetésetek. Észrevenni Krisztus tekintetét a világban, ápolni, kommunikálni azt, és tanúskodni róla, zárta beszédét 14. Leó pápa.
A pápa fogadta a német elnököt, a középpontban Ukrajna és Gáza. 14. Leó pápa hétfőn délelőtt kihallgatáson találkozott Frank-Walter Steinmeierrel, a Német Szövetségi Köztársaság elnökével és feleségével, Elkével. Az államfő elmondta, hogy a pápával megvitatták a globális helyzetet, a háborút és a békét, valamint a keresztény egyházak helyzetét. A felek kiváltképpen tárgyaltak az ukrajnai és a gázai háborúról. Hozzátette, hogy ezekben a forgatókönyvekben a pápa egyike azon kevés személyeknek, akik befolyást gyakorolhatnak a konfliktusban résztvevő felekre. Frank-Walter Steinmeier, a Német Szövetségi Köztársaság elnöke, akit elkísért a pápai audienciára felesége Elke, a vatikáni Teuton kollégiumban tartott sajtótájékoztatóján elmondta, hogy lehetősége volt hosszasan beszélgetni a pápával. Természetesen véleményt cseréltek a globális helyzetről, a háborúról és a békéről, valamint a keresztény egyházak helyzetéről. Kifejtette, hogy a megbeszélések középpontjában az ukrajnai háború, az ukrán nép szenvedése, valamint a tűzszünet és az igazságos béke elérésének szükségessége állt. Szó esett a gázai humanitárius helyzetről is, és a német elnök hangsúlyozta, hogy ezeken a nemzetközi szintereken a pápa hangja fontos tényező a párbeszédben és a közvetítésben. Határozottan arra bíztattam, hogy tartsa fenn ezt a szerepet, mondta Steinmeier, aki protestáns, míg felesége katolikus. És hiszem, hogy olyan időkben, amikor kevés közvetítő van a világon, és kevés olyan személyiség, aki befolyást tud gyakorolni a konfliktusban álló felekre, nem nélkülözhetjük a pápa által felajánlott segítséget. Az elnök meghívta Leó pápát Németországba. 14. Leó egy tűzzománc ezüst táblát ajándékozott vendégének, amelyen a Mózes megmentése a vízből ábrázolás látható, amelyet az apostoli palota második lodzsáján található Raffaello freskó ihletett. Steinmeier elnök Johann Sebastian Bach egyes művei gyűjteményének egy példányát, valamint több üvegbort ajándékozott, a hesseni Eibingen Rüdesheimben található Hildegard von Bingen bencés korában Ágoston rendi kolostorának szőlőskertjéből. Ez egy ősi szerzetesi pince, amelyet ma bencés nővérek kezelnek, akik kiváló minőségű borokat készítenek, amelyeket ezer éves hagyomány ihletett, amely az 1098 és 1179 között élt Hildegard von Bingen misztikushoz köthető. XIV. Leó az ördögűzőkhöz, szolgálatotok szükséges és kényes feladat. Az Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége Róma közelében tartotta találkozóját, amelyre üzenetet küldött a pápa. Arra buzdította a résztvevőket, hogy a megszabadítás és a vigasztalás imáival kísérjék a gonosztól szenvedő híveket. 14. Leó pápa kedden köszönetet mondott az ördögűző papoknak, akik szeptember 15-e és 20-a között a Róma közeli Sacrofanóban található Fraterna Domus lelkiségi központban megrendezett Ördögűzők Nemzetközi Szövetsége 15. találkozójára gyűltek össze. A tanácskozáson mintegy 300 pap és ördögűző asszisztens vett részt minden kontinensről. A pápa emlékeztette őket, hogy az ördögűző szolgálata kényes, mégis nagyon szükséges. Arra buzdította a papokat, hogy ezt a megszabadítás és a vigasztalás szolgálataként is éljék meg, imádsággal és Krisztus hatékony jelenlétének segítségül hívásával kísérve a gonosz által valóban megszállt híveket, hogy az Úr megadja a győzelmet a sátán felett. A konferencia részeként meghallgatásra és elmélkedésre is sor került, ahol megerősítették az ördögűző szolgálat fontosságát, mint az egyház szenvedő testvérek iránti szeretetének kézzelfogható jelét, magyarázta a szervezet elnöke Karel Orlita atya, a Brunói Egyházmegye kánonjogásza és ördögűzője. A Sacrofanóban bemutatott szentmise során mondott prédikációjában Artur Rose bíboros, az istentiszteleti és szentségfegyelmi dikasztérium prefektusa az ördög miatt szenvedők elkísérésének jelentőségére összpontosított, megjegyezve, hogy szenvedésükkel Krisztus szenvedésében is részt vesznek.
Ismerős arcok. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 26. vasárnapra.
Szicíliában Epifánió szerzetes felfedezte magában Isten ajándékát, azt a képességét, hogy gyönyörű ikonokat tud festeni. El is határozta, hogy valami olyat fest, ami élete remek műve lesz, Jézus arcát. De hol talál egy modellt, aki képes kifejezni a szenvedést és az örömöt, a halált és a feltámadást, az istenit és az emberit egyszerre? Nem nyugodott, ezért útnak indult, bejárta egész Európát, de nem talált olyan modellt, akiről mintát vehetett volna Jézus arcához. Minden este a Zsoltár szavait ismételgetve aludt el. A te arcodat keresem, Uram, ne rejtsd el előlem a te arcodat. Egyik éjjel nagyon érdekeset álmodott. Egy angyal visszavitte azokhoz, az emberekhez, akikkel találkozott útja során, és minden arcból megmutatott neki egy részletet, amely azt az arcot valamiképpen Jézuséhoz tette hasonlóvá. Bevillant egy fiatalasszony öröme, egy gyermek ártatlansága, egy paraszt ereje, egy beteg szenvedése, egy elítélt félelme, egy anya jósága, egy árva ijedelme, egy bíró szigorúsága, egy gyóntató pap irgalma, és egy leprás bekötözött arca. Epifánió ekkor nekifogott a munkának. Egy év múlva kész lett Krisztus arcképe, amelyet bemutatott az apátnak és a testvéreknek, akik megdöbbentve tédre estek az arckép láttán. Krisztus arca gyönyörű volt, megható. Tekintete egyenesen az ember lelkébe látott. Hiába kérdezték Epifániót, nem tudták meg, ki ült neki modellt. Ez a kis történet arra indít, arra tanít, hogy ne csupán egy ember arcában keressük Krisztus arcát, hanem minden ember arcában fedezzük fel Krisztus képmásának egy kis részletét. A Szentírásban megtalálhatóak ezek az arcok. A könyvek könyvében végigvonuló arcok, akik hűségesen válaszoltak Isten hívására, de azok is, akik eltávolodtak tőle, és így életükben a gonoszság hódított nagyobb teret. A Szentírás arcai így módon bemutatják és megmutatják a jó és rossz harcát. Igen, mert a harcok mögött, belső és küzdő küzdelmeink mögött arcok vannak. Emberi arcok és harcok, amelyekben magamat is felismerhetem. A Szentírás első történetében, az ős történetben már benne rejlik minden történet. Az isteni és emberi arc találkozása, ahol a teremtő meghívja társteremtőnek az embert. A teremtő és társteremtő közreműködésével épül és szépül a külső és belső világ. Elindul a fejlődés, az eltávolodással aztán a visszafejlődés. A bűnnel folytatódik a történet tehát, amelynek következménye az eltávolodás, a megváltással folytatódik, amikor az ember visszanyeri eredeti arcát és visszakerül eredeti méltóságába. A Szentírás Isten története az emberrel. Isten újra meg újra hív, értem jön, kísér és megadja a választás lehetőségét. Bármilyen formában is van leírva a régi korok emberének, ha megvizsgálom a hátteret, az üzenet ma is ugyanaz. Erről tanúskodik az évközi 26. vasárnap példabeszéde, amely példabeszéd, tehát nem egy történet. Nem költemény, nem himnusz, nem zsoltár. Ezek mind benne vannak az írásban, hiszen különböző korok emberei különböző stílusban fogalmazták meg tanúságtételüket, hanem példabeszéd, tehát nem szó szerint értendő. A gazdag és a szegény története nem arról szól, hogy mi van a halál után, hanem arról, hogy mi van a halál előtt. A gazdagnak nem az a fő problémája, hogy gazdag, hanem az, hogy nem látja már meg a szegényt, nem veszi már észre, nem hajol le hozzá. Ilyenkor hajlamos lehetek arra, hogy a szegény pártjára álljak, de nagyon sokszor én vagyok az a gazdag ember, akinek nem felfelé kell néznie, hanem lefelé, ahogy Isten is tette. Nem ahhoz kell hasonlítanom magam, akinek jobban megy és tehetségesebb, hanem mindig van nálam szegényebb. Egy Lázár, akit észrevehetek és segíthetek. Nem is mindig anyagiakkal, hanem azzal, ami nekem van. Tehetséggel, odafigyeléssel, jelenléttel, apró gesztusokkal, mosolyjal. Mindig van egy Lázár mellettem, akiben Isten kér segítséget, ahogy Máté evangéliumának 24. fejezetében, a 40. versben olvassuk. Bizony mondom nektek, amit a legkisebb testvéreim közül egyel is tettetek, velem tettétek. Tehát nem a gazdagsággal van a baj, hiszen a szegény is lehet fösvény, hanem azzal, hogy milyen kapcsolatban állok az Istennel. Mennyire tiszta a szívem. Keresem-e az Isten arcát a másik emberben? Isten arca mindenkiben ott van. Nem csak a Szentírás szereplőiben és történeteiben, hanem a másik emberben, aki mellettem él. Ennyire azonosul az Isten velem és másokkal. Ha a másik arcát figyelem, közösségbe kerülök Istennel és másokkal. Ebben segít a Szentírás olvasása is. Vágyom erre?
Ismerős arcok. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 26. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink csütörtöki műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus! Mária Rádió. Programajánló következik.